2,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Aláírták a gázai háború lezárását célzó amerikai béketerv első szakaszát jelentő tűzszüneti megállapodást az egyiptomi csúcs találkozón. A Hamász és Izrael közötti fegyvernyugvást elismerő dokumentumot az amerikai elnök, a török államfő, a katari emír és az egyiptomi elnök írta alá. A ceremónián több mint 20 ország vezetője, köztük Orbán Viktor miniszterelnök is részt vett. Előzőleg Donald Trump az izraeli parlamentben arról szólt, a gázai tűzszünet életbe lépése nem csak a háború végét, hanem egy új korszak kezdetét is jelenti a Közel-Keleten. A Hamász tegnap szabadon engedte az utolsó 20 élő Gázában fogva tartott izraeli túszt, köztük a magyar-izraeli állampolgár Omri Miránt. Izrael pedig mintegy 2000 palesztin foglyot engedett el. Benjamin Netanyahu izraeli kormányfő a Knessetben arról beszélt, a béke évei következnek Izrael határain belül és kívül, ennek elérésére együtt fognak dolgozni a környező arab államokkal. Orbán Viktor egy nagyszerű vezető, jelentette ki az amerikai elnök a békekonferencián. A miniszterelnök Facebook oldalára feltöltött videórészletben Donald Trump közölte többek között: fantasztikus vagy, sokan nem értenek velem egyet, de végül is csak én számítok igazán, jegyezte meg az elnök. A gázai újjáépítés lehetőségeiről és az Ukrajnának nyújtott támogatás fokozásáról is tárgyalnak a jövő héten az uniós csúcs találkozó résztvevői. Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke az október 23-ára tervezett eseményre szóló meghívó levélben úgy fogalmazott, mivel Oroszország folytatja támadásait ukrajnai civilek és a polgári infrastruktúra ellen, a tagállami vezetőknek mérlegelniük kell az európai bankokban tárolt, majd az uniós szankciók alapján befagyasztott orosz pénzeszközök felhasználásának lehetőségeit. Először az orosz elnökkel tárgyalna Donald Trump a nagy hatótávolságú Tomahawk rakéták ukrajnai szállításáról. Az amerikai elnök megerősítette, Ukrajnának nagy szüksége van Patriot légvédelmi rakétákra, és emellett Kijev Tomahawkokat is szeretne, ami a háborút tekintve egy újabb fokozatot jelentene. A Kreml szóvivője Dmitri Peszkov úgy reagált, a Tomahawk manőverező robotrepülőgépek indítása az amerikai szakemberek kellenek, a fegyverek átadása Ukrajna szempontjából rosszul végződhet. Nukleáris védelmi hadgyakorlatot tart a NATO. A belgiumi műveleti parancsnokság közlése szerint a két héten át tartó gyakorlatban több mint 70 repülőgép és mintegy 2000 katona vesz részt, főként a légierő kötelékéből. A hadgyakorlat főhelyszínei az Északi-tenger légtere, valamint holland, belga, brit és dán katonai bázisok. Közben engedélyezte a tartalékosság bevonását a Kreml mozgósítását Oroszországban. Támogatja az Európai Bizottság a 4IG csoport nyugat-balkáni digitális hálózat fejlesztési kezdeményezéseit. A társaság közölte, erről a Tiranai EU nyugat-balkán beruházási fórumon írtak alá közös nyilatkozatot a felek. A dokumentumban az uniós partnerek kiemelten támogatják az Albániát és Egyiptomot összekapcsoló tenger alatti adatkábel projekt megvalósítását, illetve az ehhez kapcsolódó regionális szárazföldi digitális gerinchálózat kiépítését. 50 millió eurót ad a kormány, és ugyanennyit az OTP Bank a gödöllői Grassalkovics kastély felújításához és az egyetemi fejlesztésekre, jelentette be az építési és közlekedési miniszter. Lázár János elmondta, 1990 óta ez a legnagyobb közérdekű kötelezettségvállalás Magyarországon. Hozzátette, a 100 millió eurós beruházás a kastély teljes körű rekonstrukcióját célozza, amely a kulturális örökség megőrzése mellett a turizmus élénkítését is szolgálja. A munkálatok várhatóan 9 éven át tartanak majd. Először csökkentek az albérletárak az Otthonstart program bejelentése óta. A KSH ingatlan.com közös lakbérindexének adatai szerint országosan több mint 1%-kal estek a lakbérek szeptemberben az előző hónaphoz képest. Hasonló mértékű csökkenése utoljára a koronavírus járvány idején 2020 végén volt példa. Budapesten 0,2%-kal mérséklődtek a lakbérek augusztushoz viszonyítva. Szlovákiában csak nem 90 ember, köztük 7 súlyosan megsérült, amikor összeütközött két személyszállító vonat a Rozsnyóhoz közeli Szárdalmás közelében, néhány kilométerre a magyar határtól. A szerencsétlenség okát még vizsgálják, de a belügyminiszter szerint valószínűleg emberi mulasztás történt, mert az egyik mozdonyvezető nem vette figyelembe a jelzéseket. Az ütközés után az egyik szerelvény a vágányokon maradt, a másik viszont kisiklott. Az eddigi információk szerint nincs magyar sérültje a balesetnek. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azonnal felajánlotta a magyar mentőszolgálat segítségét. Végül az időjárásról. A szűrt napsütés után egyre több lesz felettünk a felhő. Délután már kevés helyen előfordulhat kisebb eső, zápor is, néhol megélénkül a szél. A csúcshőmérséklet 13-14 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Amíg megfelelésből létezel, nem vagy szabad. Kádár L. Gellért az októberi képmás címlapján. Olvashatunk egy tájföldi szerelem történetéről, barangolhatunk a rikkancsok idejében, Szabó Magda dolgozószobáiban, vagy kirándulhatunk Provence és Tokaj tájain. Választ kapunk arra, hogy lehet-e egy kóborkutya terapeuta, és hogy hogyan függ össze a gyerek felnőtté válása a szülők párkapcsolatával. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Hallgassák meg felhívásunkat!
Kedves hallgatóink! 25 évvel ezelőtt, 2000. október 20-án kezdte meg folyamatos adását a Szent István Rádió Seregi István egriesek szándékára. Majd 2011. október 20-án elindult a Szent István Televízió Ternyák Csaba egriesek szándékára. E jeles évfordulók alkalmából hálaadó szentmise lesz 2025. október 18-án 16 órától az Egri Bazilikában. A szentmisét Ternyák Csaba egriesek mutatja be. Szeretettel vár mindenkit a közös hálaadásra a Szent István Rádió és Televízió közössége.
Felhívásunkat hallották.
Micsoda baj, ó, ez a lány, ő az, kit régen vártam már. Ó, az őrült vágy, ma ránk talált, az egész életünk fejre állt. Ezennyi csillagon állt, értem el hozzád. Egy csók, nem csók, s a szíven adj ne bánt. Micsoda báj, ó, az a lány, tőle megkapom, ami jár. Egy csábos pillantás, egy kis varázs, ez a szerelem, semmi más. A föld is beleremeg, mikor hosszan csókol. Ahogy megérint, nem kell a szóból. Neked mégsem kellett végleg az én szívem. Hidd el, régen érzem, éltél, csak nem értem. Micsoda báj, ó, ez a lány, ezen az éjszakán kicsinál. Ha elmúlt már az őrült vágy, mondd, hogy mi legyen ezután. Ezennyi csillagon át éltem el hozzád. Egy búcsú csók, az élet megy tovább. Ezen az éjszakán kicsinál. Ó, ha elmúlt már az őrült vágy, mondd, hogy mi legyen ezután. Ezennyi csillagon át éltem el hozzád. Egy búcsú csók, s az élet megy tovább. Nekem mégsem kellett végleg az én szívem. Hidd el, régen érzem, éltél, csak nem értem. Ez a lány, micsoda báj, tőle megkaptam, ami jár. S az édes csók leserület már. Annyi szót sem szólt, ahol volt, hol nem volt. A lángra miért nem gyűlt, éppen már szél fújt. Szikrát miért nem szólt, sorsú még rám úr. Ez a lány.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak ismételten a mai napon, 2025. október 14-én kedden. A pontos idő 8 óra 12 perc. Köszöntöm Önöket a zenei szerkesztő Bartók Beáta és a technikai munkatárs Kvaszinger Jenő nevében is. A mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorismertetést hallanak, 14 óráig tekintjük át együtt, hogy mivel várjuk Önöket ma a készülékek elé. Természetesen, szokás szerint, reggeli játékunkkal, melynek nyereményei a Szívújság legújabb száma és egy példány a legfrissebb képmásból is. 9 órakor híreket mond Debnár Ádám, utána egymás közt. A mai műsorban a Hit és Fény közösség, valamint a Hivatásőrzőház mindennapjait ismerhetik meg. Bejátszásunkban Hidász Zoltánt, a Katolikus Szeretetszolgálat Hivatásőrzőházának intézményvezetőjét hallják.
Sok esetben, ha bejön az atya, akkor már rég nem zsolozsmázik, már rég nem foglalkozik az egyházi feladataival, hogy inkább csak a munkáját teljesíti, ha bírja, és itt újra megtalálja a hitét, megtalálja a küldetését, és megújítja az életét.
9 órától külön műsorra jelentkezünk Kisújszállási és Törökszent Miklósi adóinkon. Napról napra című összeállításunk első felében az ELTE földrajzos diákjainak legutóbbi terepgyakorlatáról hallhatnak egy összeállítást, amelyben a fiatalok az erdélyi barcaság területét járták körbe és tekintették meg annak társadalomföldrajzi sajátosságait. Dr. Tolnai Gábor egyetemi mestertanár, geográfus beszámolóját hallgathatják meg a terepgyakorlat tapasztalatairól.
Három települést emelek én most itt ki. Brassó maga is ugye egy 100 település a Barcaság központjában, de most direkt nem Brassóval, hanem Nagyszebennel, Barcarozsnyóval és Szászfehéregyházával fogunk egy picit megismerkedni. Három teljesen különböző településméret és három teljes mértékben más dinamikával élő település napjainkban. Kezdjük a legnagyobbal, Nagyszebennel. Azért választottam ezt Brassó helyett, mert ennek a településnek egy picit, ha a szerkezetéről is beszélek, tipikusabban kiadja egy szász városnak a szerkezeti felépítését. Brassó esetében az orográfiai viszonyok, tehát a domborzati viszonyok eléggé meghatározták, hogy hogyan tudták építeni a várost. Nagyszebben esetében egy kicsit több lehetőség volt a mozgásra, bár egyébként ez is egy dimbi-dombi területen levő város, tehát vannak szintkülönbségek városon belül.
Az óra második felében a Jászna-Kunszolnok Vármegyei Polgári Védelmi Szövetség állandó kiállítását ismerhetik meg. 9 órától Tokaj adunk is külön műsorral, méghozzá a kilátóval jelentkezik, melynek témája fenntartható vendéglátás lesz. Erről Nagy Zoltánnal, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem turizmus tanszék mesteroktatójával beszélgetünk.
Tehát valahogy át kellene állni a vendéglátásban is erre a szezonalitásra. Ugye itt a helyi termelők is nagyon fontos szerepet játszanak, akár a tudatosságban, akár a szezonalitásban. Nekem nagyon tetszett, voltam Olaszországban egy tanulmányúton, ahol rögtön azt tudatosították bennünk, hogy 0 kilométeres termékek. Ugye ezek a 0 kilométeres termékek, ezek azt jelenti, hogy ott helyben megtermelt termékeket kell felhasználni.
10 órától összekapcsoljuk mind a 9 adónk műsorát a hírek után kerengő. És ebben közéleti eseményekről beszélgetünk Huber Sebastian és Lesti Árpád politikai elemzőkkel. Többek között szó lesz Charlie Kirk temetéséről, azokról az országokról, amelyek hivatalosan is elismerik a palesztin államot, a hazai időközi választások eredményeiről és az Európai Bizottság tervéről is.
Nem az első eset, hozzá kell tennünk, hogy valakit a véleménye véget, a véleménye miatt ölnek meg. Láthattunk már ilyen esetet Amerikában is, Magyarországon is. Még olyat is, hogy nem aktív politikust, hanem csak közéleti személyiséget, véleményformálót hallgattatnak el ilyen módon. Minden esetre azt ki kell jelentenünk, hogy ez nem megengedhető, tehát az alapvető emberi normákkal teljesen ellentétes már az ember megölése is, de az, hogy politikai okoknál fogva véleménye miatt ölnek meg valakit, ez mindig minden esetben elutasítandó.
10 óra 45-kor jelentkezünk a Lélekszavával, amelyben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
A glória tehát az egyház újjongó imádsága, az Atyaisten és Krisztus iránti szeretetünk hálánk, jó értelemben vett szószaporításos éneke. Az ember nem tud betelni azokkal a köszöntő szavakkal, amikkel tele van a szívünk és lelkünk Istennel kapcsolatban.
11 órakor híreket mondunk, utána cseperedő. Mai műsorunkban az Egri Eventus üzleti művészeti iskolát ismerhetik meg. Vendégünk Ónodi Mátyás, az iskola szakmai munkaközösségének vezetője lesz.
A 8-osoknak a jelentkezésére várunk. Alacsonyabb évfolyamból is lehet pályázni, ott nyilván a zsűri azért mérlegeli, hogy tényleg olyan alkotások kerüljenek be, ami adekvát azt a szintet megüti, ami akár a 8-oshoz is tartozhat, de ez a korosztály leginkább a célcsoport, úgymond, hiszen ez a felvételi eljáráshoz is már egy kis küszöbb átlépést jelent.
12:30-tól ismételjük meg a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd sorban a napversét és a napi máját is. Délben a harangszó alatt elmondjuk az úrangyalát, 12:05-től pedig egyházi híreket hallanak. Szólj, Uram, a mai napi evangélium 4 nyelven hangzik el azt követően, és a szentek szent életű emberekben a mai napon Szent Első Kallixtusz pápáról hallanak. Névnap és kalendárium című kis műsorainkkal zárjuk ezt az órát, 13 órakor pedig a hírekkel indítjuk. Utána a zenemesterei szórakoztatják önöket, melynek mai adásában Cserháti Zsuzsa életútját ismerteti meg önökkel Kónya Éva. Kedves hallgatóink, műsorismertetést legközelebb 13 óra 55 perckor hallanak majd, tartsanak velünk akkor, és ha tehetik, addig is műsorainkhoz jó rádiózást kívánok. A pontos idő 8 óra 19 perc.
The boy went back to Napoli because he missed the scenery, the native dances in a charming songs. But wait a minute, something's wrong. Hey Mambo, Mambo Italiano. Crazy to the mambo like a crazy with a hey mambo. Don't wanna tarantella, hey mambo. Don't wanna mozzarella, hey mambo. Mambo Italiana, try an enchilada with a fishy baccalada with a hey kumba. You don't know how. So did you get you happy when I pizza so with a mambo Italiana? Hey, Chateau, you don't know how to go to school. Just make it with a beat bambino. You're gonna look at what you don't know. Have you cooking? Say, hey mambo, mambo Italiano. Hey mambo, mambo Italiano. Go, go, go. You mix up to Giuliano. Are you cause or did you get you happy when I'm pizza with a mambo?
Játsszon velünk és nyerjen! Figyelje kérdésünket, és ha tudja a választ, hívja a 36-os körzet 5-10-6-10.
8 óra 22 perc van, és az Útinform tájékoztatása szerint erős a forgalom az M3-as autópálya főváros felé vezető oldalán. Bag és Gödöllő között 7 kilométeres, a fővárosi bevezető szakaszon 6 kilométeres a torlódás. Vásárosnamény felé baleset is történt, 60 térségében, az 55-ös kilométernél csak a belső sávon halad a forgalom. És erős a forgalom a Budapest környéki utakon, lassulásra, torlódásra kell számítani, az M3-ason is, mint mondtam volt. És még egy hír, ami adáskörzetünket érinti, a 31-es főúton Jászberény elkerülő szakaszán két személyautó ütközött össze, a 78-as kilométernél csak a férút pálya járható. 8 óra 23 perc van, és el is indítjuk ma reggeli játékunkat. Nem annyira a zenére helyezzük ma a hangsúlyt, természetesen abban sem lesz hiány, de a feladványok, hát mondjuk úgy, prózaiak lesznek, a nyereményeink pedig, ahogy mondtam, a Szív Jezsuita magazin októberi száma, amelyben Mátrai László lélekről, testről, zöldről, földről val, és azt mondja, hogy az istenkeresést nem lehet feladni. Ő is a Hunyadi sorozat szereplője volt, csak úgy, mint Kádár L. Gellért, aki a Képmás magazin címlapján látható, és olyanokat mond, hogy amíg megfelelésből létezel, nem vagy szabad. ennél sokkal több magvas gondolatot hallhatnak, vagy olvashatnak, amennyiben megnyerik valamelyik példányát az újságoknak, magazinoknak. Mit kell tenni azért? Telefonálni a 36-os körzet 510-610-es számra, csak úgy, mint 25 éve, szinte minden nap. Dr. Korsós Zoltán, a Természettudományi Múzeum egykori főigazgatója, több évet töltött egy szigetcsoporton. Nem mondom, hogy szigetvilágban, bár igazából ezt is mondhatnám rá. Ennek a szigetcsoportnak a nevét várom tehát az említett telefonszámra. Hívják Kvasinger Jenő kollégámat, ő fogadja a hívásaikat, és ő ejti meg a sorsolást majd a helyes megfejtők között.
Hát azzal kezdeném rögtön, hogy én se tudtam semmit a szigetekről, mielőtt oda mentem. Illetve talán ez nem igaz ennyire, mert Tajvan szigetét vizsgáltam korábbi tanulmányaim során, a tajvani szigetének az élővilágát, főleg a talajlakó ízeltlábúakat, és ugye azért azt a térképen láttam, hogy mellette sok más sziget van, és akkor így jutott eszembe az, hogy mi lenne, ha tovább terjeszteném ugye a kutatásokat, és megpróbálnám a Tajvanhoz közel álló más szigeteknek az élővilágát is megvizsgálni. De valóban, amikor én megérkeztem Okinawa szigetére egy ottani professzornak a segítségével, az ő meghívásával, hogy vizsgáljam a környező szigetvilágnak az élővilágát, akkor teljesen megdöbbentem azon, hogy 160 valahány szigetet lehet a térképen, az ottani térképeken gyöngyfüzérszerűen megtalálni. Ennek egy része lakott, egy része lakatlan, egy része alkalmas arra, hogy erdő legyen rajta, tehát olyan ízeltlábúak is élnek benne, amik az én érdeklődési területemet képezik, de egy része csak egy sivár korallzátony, amin tulajdonképpen nincs keresni valóm. Amit ezekről tudni kell az egész vidék szigetvilágról, hogy összeköti tulajdonképpen Kína déli dél-keleti csücskét Tajvanon keresztül, a Kínától észak-keletre található japán szigeteknek, nagy szigeteknek a déli szigeteivel. Ha elképzeljük valahogy a térképen, akkor egy ilyen negyedkör ívet lehet elképzelni, ahogy az Kínától Tajvanon át Japán déli részéig húzódik. Ami érdekes, és a térképről azért ki is derül, hogy ez egy kontinentális patkának, az úgynevezett szárazföldi patkának, a nagy szárazföldi tektonikus lemeznek a szélén helyezkednek el ezek a szigetek. Mellettük sekélytenger van, de tőlük kifelé a Csendes-óceán felé sokkal mélyebb a tenger, amit az mutat, hogy valamikor tulajdonképpen össze voltak egymással kötve, a tenger szintjét lejjebb visszük, akkor egy szárazföld részeként összekötve látjuk ezeket a szigeteket. Történelmileg pedig azt érdemes tudni róluk, hogy egy önálló királyságnak a részei voltak ezek 450 éven keresztül, Kína, Japán és Korea nagyhatalmak között kereskedelmi életet folytató király.
Lavíroztak,
igen. Addig, amíg aztán Japán először a szamurájok révén, a shogunátus révén, később pedig a császárság révén prefektúraként, egy önálló tartományként be nem tagolta maga mellé.
Valamilyen fővárosa vagy központi helye van?
A sok kis sziget valóban eléggé szerteágazó, de kiemelkedik közöttük egy nagy sziget, Okinawa szigete, amelyik 120 km hosszú körülbelül, és olyan 1,2 milliós lakosa van, és ennek is van egy fővárosnak nevezhető központja, Naha, így hívják röviden, ami valóban egy japán város, toronyházakkal, forgalmas vasúttal, magas vasúttal, ráadásul egy ilyen egysínes monorail nevezetű magas vasúttal, autópályákkal, kikötőkkel, hatalmas kikötőforgalma van, és hát boltokkal, éjszakai élettel. Tehát ez egy modern nagyváros, de a Okinawa szigete egy hosszú, vékony sziget ezzel a 120 kilométerével, és az északi része az például gyakorlatilag érintetlen őserdő.
És maga a név jelent valamit?
Ez egy kínai név, két kínai karakternek a kiejtése, és például a korábbi történelmi időkben Lucsú néven is átkerült az irodalomba, tehát így is lehet olvasni régi angol meg német irodalomban, hogy Lucsú szigetek. Valójában azt jelenti, ahogy én ezt a kínai szónak a magyarázatából ki tudtam bogarászni a japán kollégáimtól, hogy valamilyen kötélszerűen a messzeségben húzódó lánc. Kötél vagy lánc a messzeségben, ezt jelenti. Ami pontosan arra utal, hogy egy ilyen gyöngyfüzérszerűen, gyöngysorszerűen sorakoznak a szigetek egymás mellett, valahol ott messze lent délen.
Magyar vonatkozása van e közül a 140-160 sziget közül valamelyiknek?
Igen, magának a sziget világnak van magyar vonatkozása. Benyovszky Móricz volt az egyik, aki talán a legelső, legalábbis írott formában megörökítve a legelső magyar felfedező, lehet így mondani, utazó, világutazó, aki ő ugye Kamcsatkából szökött meg, ott volt fogságban, és onnan egy hajóval hajózott le Japánba, utána tovább Tajvanra, és a kettő között ezt a szigetvilágot is érintette, innen ment aztán tovább a déli szigeteken, Indiát megkerülve Madagaszkárra. És egy másik magyar vonatkozása is van a szigetnek, a 19. század közepén, 1842-től 48-ig bezárólag Bethlen Bernát, pozsonyi születésű magyar jezsuita pap került el, szintén kalandos életút következtében Angliából végül misszionáriusként a szigetre, hogy a keresztény hitre térítse az ottani lakosokat. Nem nagy sikerrel, bár azt a érdemet neki tulajdonítják, hogy ő volt az első, aki a nyelvre, ami nem ugyanaz, mint a japán nyelv, fordította le először a Bibliát, vagy legalábbis a Bibliának egy részét, egy pár fejezetét. És ő volt az, aki egyébként Perry kapitánynak, Matthew Perry kapitánynak, aki az amerikaiak egyik első hajó kapitánya volt, és kapcsolatba próbált lépni a japánokkal, és Okinawa szigetén is partra tette a lábát, neki segített tolmácsolni, szintén 1845-46 tájékán.
És valakkor talán a legújabb magyar vonatkozás ön? 36 hónapot töltött a szigeteken. Miért?
Az első kérdés vagy érdeklődésem úgy merült fel, hogy a tajvani élővilághoz kapcsolódó másik élővilágot, szigetvilágot próbáltam vizsgálni, és amúgy is a szigetek élővilága nagyon izgalmas és érdekes. Tehát én sok más szigeten, Új-Zélandtól kezdve mediterrán szigetvilágon, amerikai szigeteken próbáltam már vizsgálni a szigetek élővilágát, és itt igazából egy paradicsomi helyzetbe kerültem, hiszen olyan szigetekre tudtam eljutni, ottani japán kutatók segítségével és az ő meghívásuk, az ő fizetésük által, amelyre még gyakorlatilag zoológus kutató, tehát állatokat gyűjtő kutató soha nem járt. Így sikerült olyan állatfajokat felfedezni, amelyeket egyáltalán nem ismertek korábban, vagy arról a szigetről nem ismerték az előfordulását ezeknek a ikerszelvényeseknek, ezerlábúaknak hívható kis talajlakó ízeltlábúaknak, amelyek nagyon változatos és a helyhez kötött formában jellemzik a szigeteknek az élővilágát.
Hány új fajt sikerült leírnia?
Összesen eddig életemben 43 új ikerszelvényes fajt írtam le, a szigetekről 16-ot, de még legalább 20 van a tartsajomban, amelyeket le kellene írnom, hiszen ahogy mondtam, ez a gyűjtés, ez az első lépése az élővilág megismerésének, és utána egy elég kitartó múzeumi preparáló, feldolgozó munka az, illusztrálni a jellemzőket, felfedezni, lerajzolni, leírni tudományosan és más fajokkal összehasonlítva elérhetővé tenni az új fajokat a mások számára. Ez egy komoly utólagos munka.
És ha talál egy-egy új fajt, akkor mi alapján nevezi el? Nem a család nevére gondolok, hanem azt, amit majd az állat keresztnévként visel.
Ez egy érdekes kérdés, majdnem mindig felmerül a laikusokban, hogy ugye magamról nevezem el. Hát ez ami nem igaz, és ez egyáltalán nem is jellemző a kutatókra. Az egy dolog, hogy a tudományos név, ami általában egy kettős latin név, mögött ott szerepel a leírónak a neve is, de az nem a tudományos névnek a része, az csak azt jellemzi, hogy az illető leírta ezt a tudományos fajt először a tudomány számára. A tudományos névnek az első neve, az úgynevezett nemzetség név, az is lehet egy vadonatúj név, hogyha annyira különleges állatfajt talál az ember, hogy mindjárt egy másik különleges génuszt, egy másik nemzetséget is felállít neki, akkor is lehet arról valami extra kifejezést adni. Például az a csoport, amit én kedvelek és sokat vizsgáltam itt a szigeteken, az a Ryukyuaria ikerszelvényes csoport, ez egy nemzetség név, tehát olyan, mint a család nevét mondanánk a fajnak. Ebben én felfedeztem például ebben a génuszban két új fajt, az egyiket úgy hívom, hogy makuláta, ebben nagyon jellegzetes szép foltok vannak rajta, a makuláta latinul azt jelenti, hogy foltos, és a másikat pedig egy építészmérnök kollégámról neveztem el, aki támogatott engem sokat, régi barátom, úgyhogy az ő neve, az ő család neve Mundi, Mundi Imre az ő neve, és a Ryukyuaria Mundii az az ő nevét rögzíti, mert mutattam neki az állatot, hogy milyen érdekes, ő nagyon lelkesedett, és akkor mondta, hogy nevezzem el róla. Egyébként ez így divat, és lehetne is politikailag hasznosítani ezt, hogy vannak Amerikában olyan kutatók, akik árulják a neveket, a fajok neveit, és azt mondják, hogy ezt elnevezem rólad, hogyha adsz egy kis szponzorálási pénzt azért, hogy én eljussak a különleges területekre.
Ön herpetológus is, tehát kétértőekkel és hüllőkkel foglalkozik, ilyen szempontból azért feltártabb vidék a szigetek.
Igen, ez így van, de az eredeti elképzelés, ami engem az ottani professzor meghívott, aki szintén herpetológus volt, az az volt, hogy a kétéltű hüllők elterjedése alapján elképzelt sziget kapcsolatokat próbálja meg alátámasztani egy másik olyan csoporttal, amelyik nem annyira mozgékony, ugye az ikerszelvényesek kicsi talajlakó állatok, tehát nem fognak köröpdösni az egyik szigetről a másikra, tehát kötődnek azokhoz az élőhelyekhez, ahol ők eredetileg is létrejöttek, és talán akkor a mintázatuk mutatja ezeknek a szigeteknek a kapcsolatát. De a hüllők között is vannak nagyon érdekes felfedezések. Ahogy a tudomány halad előre, a külsőleg egyformának látható, vagy színezetben, alakban egyformának tűnő állatokról egyre többször derül az ki genetikai vizsgálatok révén, hogy bizony külön fejlődési vonalakat képviselnek. Így például az a bizonyos habú csoport, egy gödörkés arcú vipera, egy mérges kígyó csoport, amelyik itt a szigetekre jellemző. Most a legutóbbi vizsgálatok alapján két csoportra bontható, egy olyan szigetvilág részén is, ahol azt hittük, hogy az ugyanaz a faj fordul elő. Mind a két szigeten én láttam ezeket az állatokat, ezek zöldes mintázatú, teljesen egyformának kinéző nagy mérges kígyók. Most a legújabb genetika vizsgálat szerint ezeket is külön fajba kell sorolni.
36 hónapot töltött már ott, hát az, ha összeadjuk, 3 év, ha nem is egyhuzamban töltötte ott ezt a 3 évet, tervezi még, hogy visszamegy a szigetekre?
Nagyon szeretnék visszamenni. Rövidebb útra sikerült is visszamennem idén, tehát idén márciusban voltam ott 2 hetet megint az Okinawai Egyetemen, és rendezgettem azt a gyűjteményt, amit ott hagytam az ő feldolgozásukra, de nincsenek kutatók, akik ezt feldolgoznák, tehát egyrészt ők is számítanak arra, hogy előbb-utóbb visszamegyek, másrészt meg én nekem is ez egy ajándék volt az életemben, mind a mai napig álmodok a szigetekről éjszaka.
8 óra 35 perc van, de vajon milyen szigetekről álmodik dr. Korsós László, akit az elmúlt percekben hallottuk, és aki korábban a Természettudományi Múzeum főigazgatója volt. Ez a beszélgetés vele még 2016-ban készült, de a szigetek azóta is mondjuk úgy, hogy állnak. De vajon mi a nevük? Hozta Isten, szeretettel köszöntöm.
Szép jó reggelt kívánok, Hajdú László beszélek.
Örvendek Tikovics Ernő.
A Ryukyu szigetcsoportról volt szó.
Így van, a Ryukyu szigetcsoportról volt szó. Mi az, ami segített ebben?
A Okinawa.
Okinawa, igen, a legnagyobb szigete. Onnan származik egyébként a karaté, ami pusztakezes küzdelem, és egy nagyon érdekes, ezt nem hallottuk ebben a beszélgetésben, részletet osztott meg velem dr. Korsós Zoltán a helyi önvédő háborúról. Ugye a japánok ellen a helyiek békések lévén nem rendelkeztek elegendő és hatékony fegyverrel, így ezeket az igazán nagy mérges kígyókat fogdosták össze, fölmásztak a fákra, és onnan dobálták a japán szamurájokra a mérges kígyókat. Ennyit tudtak tenni szabadságuk érdekében, de úgy látszik ez kevés volt. Egyébként nagyon érdekes, hogy nagyon sok a Ryukyu szigeteken élő úgymond benszülött egyáltalán nem néz ki japánul, vagy japánnak, hanem olyan csendes óceániai benyomást keltenek. És az is érdekes, hogy az utolsó tagjáról a Ryukyu szigeteknek látszik Tajvan, tehát Kínából, vagy Japánból átlátni Kínába is, és reciprok. Köszönöm szépen a megfejtését. Valami kiegészítés lenne hozzá?
Köszönöm szépen.
Nem ér a lehetőséggel, én viszont felajánlok önnek egy képmás magazint, vagy egy szívújságot. Melyiket választja?
Teljesen mindegy, amelyiket önök elküldik.
Akkor második játékosunkra bízzuk majd a választást, ugyanis lesz még egy kérdésünk, és köszönöm, hogy velünk játszott.
Én köszönöm, viszont hallásra.
Viszont hallásra, de a többi hallgatót még öntől sem búcsúzom, de hallgatóinktól sem búcsúzom, még mielőtt vége lenne a ma reggeli játéknak. Ha sok érdekes dolgot hallottak dr. Korsós Zoltántól, akkor talán még több érdekeset fognak hallani Molnár Mártontól a mai napon, itt Tegerben a Bródi Sándor könyvtárban. Miért éppen Alaszka? Ez nem egyike a gyenge poénoknak, amit el szoktam sütni, hanem a címe annak az előadásnak, amelyet Molnár Márton természetvédelmi őr tart. A mai napon 14-én kedden 17 órától, mint mondtam, a Bródi Sándor könyvtárban. Ez része a Természetmegőrzési Műhely című előadás sorozatnak, alcíme pedig az lehetne, vagy az is, mert olvasom, a sarkkörön túl egy magyar természetvédelmi őr szemével. Az előadáson a részvétel ingyenes, és a harmadik alkalmára kerül ma sor az esti szalonnak, nem ma, holnap 15-én, bocsánat, 17 órától a Ziffer Sándor galériában, ahol Fejes Adrien művésztanár prezentációs estjét tekinthetik meg. Felület és technika, játékos lehetőségek az alkotásban és az oktatásban. És egy túrát ajánlok a hétvégére, annak is második napjára, 19-ére, vasárnapra. Ennek útvonala Bükzsérc, Novai Kunyhó, Vasbánya-Nyereg, Kövesdi kilátó, Várkút, Síkfőkút. Nagyon könnyű távnak ígérkezik, mert a hossza mindössze 10 kilométer, a szint fel csupán 380, és 310 a szintereszkedés. Találkozó az Egri autóbusz állomáson 8 óra 40-kor, ne késsenek, mert a busz 8:50-kor elindul, és majd 14:30-kor érkeznek vissza a tervek szerint Nagy Péter vezetésével Egerbe a résztvevők. 8 óra 39 perc van, a zene után folytatjuk a reggeli játékunkat. Mi volt az a kis japán zenei aláfestés a Ryukyu szigetekhez, és a japán szigeteket elhagyva most áttesszük a következő néhány percben a beszélgetés, vagy az előadás színterét a Vadnyugatra, az Amerikai Egyesült Államokba, sőt, hát akkor még nem is volt ennyi álom, amikorra most visszamegyünk az időben. Egy nagy magyar természettudós születésének 200. évfordulója alkalmából tudományos konferenciát szervezett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, és az előadók között volt dr. Gyarmati János néprajzkutató régész, a Néprajzi Múzeum főmuzeológusa, aki szintén előadást tartott. Most nem ebből az előadásból hallanak egy részt, hanem a Kék Kulturális Élményklub résztvevőivel, oda kattintókkal is megosztotta ismereteit erről a most gondolkodom, hogy mondjam-e, hogy távolba szakadt hazánk fiáról, de nem mondom, mert hiszen hazatért onnan a messzi távolból, hogy aztán még messze menjen, és onnan is visszatérjen hatalmas anyaggal, gyűjteménnyel. Kérdésem tehát, hogy kiről van szó a következő percekben. Telefonszámunk 36-os körzet 510-610-es.
Az ő személye önmagában is rendkívül érdekes. A Győri Bencés gimnáziumba járt, elég sok iskolába járt, itt nincsen ez mind felsorolva, mert valószínűleg nagyon nem szeretett iskolába járni, az ő egyik leveléből az derül ki, hogy hát ki nem állhatta a tanulást, és inkább vadászni járt, a vadászatot szerette, tehát valószínűleg talán innen jön az ő természet szeretete, és a vadászathoz való vonzódás, és innen datálódik talán az a gyűjtő szenvedély, ami aztán teljesen a hatalmába kerítette, de ennek ekkor még nincs nyoma. Tehát minden úgy megy, mint hogy a saját apjának az útját követné, amíg 1848-ban ki nem tör a forradalom, és ő is 23 évesen belem lép a nemzetőrségbe, és el nem kezdődik a szabadságharcban való részvétele, ami azt jelentette, hogy ő részt vesz a Pákozdi csatában, valószínűleg a Sveháti csatának is a részese volt, és aztán a komáromi erődbe vezénylik, és ott van egészen 1849 elejéig, amikor egy garam völgyi felderítő akcióban fogságba esik, osztrák fogságba esik, onnan az édesanyja kimenti, haza kellene jönnie, de ő inkább elkezd csavarogni. Tanulja lesz a londoni világkiállításnak, amiről ő különösen értekezik később, és ez mutatja, hogy itt valószínűleg ő már elkezdett érdeklődni a természetrajz és a gyűjtés iránt, mert a leveleiben később visszatér például egy édesvízű és tengeri akváriumnak a leírására, hogy az fantasztikus hatással volt rá, illetve megtekinti a Regent's Parki állatkertet is 1851 húsvétján, és leírja, hogy 18 ezer látogatója volt ennek az állatkertnek. Ez megint azért érdekes, ugye, mert ő lesz az, aki a budapesti, pontosabban a pesti állatkert megszületése körül báváskodik, és amikor aztán 1864-ben az végleg hazatér az amerikai emigrációból, akkor nem egyenesen hazajön 1864-ben, hanem végig látogatja az állatkerteket. És hát az ő egyik érve a pesti állatkertnek a létrehozása mellett, hogy ez egy rentábilis gazdasági vállalkozásként működtethető, és aztán végül ő lesz az első igazgató egyébként a pesti állatkertnek, mert hogy a kinevezett igazgató végül is nem vállalja el a feladatot, és akkor valakinek be kell ugrani, és mint aki ugye kezdettől fogva részt vesz az állatkert létrehozásában, ő lesz az első igazgató. Tehát valószínűleg innen jönnek ebből a londoni látottakból jönnek azok a, ezok az inspirációk, amik aztán a későbbi útját erősen meghatározták. 1852-ben ő is elhagyja Angliát, ahogy az emigránsoknak a nagy része, és ő is, mint annyi más magyar az Egyesült Államokba emigrál. Tudjuk, hogy 1852. júniusában érkezik meg New Yorkba, és aztán tovább ment. És hát ez a legkevésbé ismert szakasza az életének, főleg az amerikai tartózkodásának, mert hát sok mindent ír ő haza, és ezeknek a döntő része nem igaz. Valószínűleg alapvetően a családját akarta megnyugtatni, és akkor azt érzékelteti, hogy nehéz sora van, küzdeni kell a fennmaradásért, de hát olyanokat ír, hogy ugye zenetanár, zongoratanár, meg hogy beszél 7 nyelven, ő ugye beszél természetesen, ugye tanult latinul, tudott németül, megtanult már nyilván angolul, tehát több nyelven beszélt, de ezek nem olyan polgári foglalkozások voltak, amivel igazán el tudta volna tartani magát, úgyhogy nem tudjuk pontosan, hogy miből tartotta el magát. Az szinte biztosnak tekinthető, hogy 1853. márciusában már New Orleansban van. Itt még valószínűleg nem volt meg a se a képzettsége, és talán még a szorgalma sem, de annyi minden esetre kiderül, hogy legalábbis egy esetben egy expedícióban részt vett. Tehát ennyit tudunk róla 1853-ból, innen is elbocsátották, és tulajdonképpen valószínűleg semmilyen más lehetősége nem maradván, 1854 és 55 között egy jó fél évet Új-Budán tölt. Ez az Új-Buda, ez egy nagyon érdekes hely, egy olyan település, amit a magyar emigránsok hoztak létre, azok az emigránsok, akik abban bíztak, hogy ott összegyűjtik az Amerikába emigráló magyarokat, és egy bázist képeznek arra, hogy onnan újjá lehessen szervezni a szabadságharcot. Ez egy teljes illúzió és egy teljes légvár volt, és ekkor következik a nagy fordulat az életében. 1855. szeptember 24-én St. Louisba belép az amerikai hadseregbe, és onnan átvezényelték Fort Rileyba. Itt ebben a helyőrségben ismerkedik meg a helyőrség orvosával, ez a William Hammond, aki egyrészt ugye a helyőrség egészségügyi ellátásáért volt felelős, másrészt pedig fizikai, antropológiai, anatómiai vizsgálatokat kellett végeznie, tehát erre szólt a megbízása a Smithsonian intézettől, hogy mérje föl az ott élő indiánoknak a fizikai tulajdonságait, illetve természetrajzi gyűjtést végezzen. És ebbe vonja bele, ebbe a munkába vonja bele, áthelyezteti a helyőrségnek a kórházába, innentől kezdve sokkal jobb helyzetbe kerül, és ettől a pillanattól kezdve válik gyűjtővé, és nem csak Hammond segítőjeként, hanem saját jogon is elkezd gyűjteményeket küldeni Washingtonba a Smithsonian intézetnek, és Philadelphiába a Természettudományi Társaságnak, és innentől kezdve válik igazán valóban profi gyűjtővé. 1857 elejéig van Fort Rileyban, és akkor ő úgy érzi, hogy ott már kimerítette a lehetőségeket, a gyűjtési lehetőséget, hiszen ez a préri nem túl gazdag állatvilágban, meg szeretne is kilépni hadseregből, ez nem sikerül, de azt eléri, hogy áthelyezzék Kaliforniába, ebbe a Fort Tejon erődbe, amiben nem megyek bele a részletekbe, csak annyit említek meg, hogy itt 1857 májustól 1859 januárjáig szolgál. Annyiban más a helyzete, hogy még Fort Rileyban ott van mellette ez a Hammond nevű orvos, aki őt abszolút segíti. Itt teljesen magára van hagyatva, egy eléggé ellenséges környezetben, de minden esetre itt is óriási nagyságú gyűjteményt hoz létre. Itt ugye neki kell egyedül az elejtett, összegyűjtött döntően állatokról van szó, de van botanikai anyag is, geológia, de főleg állatok. Tehát egyedül kell neki preparálnia, csomagolnia, csomagolóanyagot megszereznie és szállítania. És ráadásul ezt tulajdonképpen a saját zsoldjából kell megoldania, hiszen itt önkéntes gyűjtőkről van szó, tehát a Smithsonian nem fizet ezekért a gyűjtésekért, a költségek egy részét utólagosan megtéríti. De ez mindig később jön ez a pénz, tehát ezt meg kell előlegezni a gyűjtőnek. Ami miatt ugye mégis lát benne fantáziát, az két dolog. Egyrészt ő neki nagyon komoly tudományos ambíciói vannak, tehát ő gyűjtő akar lenni, és ő maga a saját neve alatt akarja publikálni a gyűjtött anyagokat. Azt a feltételt szabja a Smithsonian számára, hogy külön tárolják az általa gyűjtött anyagokat, és aztán majd, amikor ő Washingtonba megy, akkor ezeket feldolgozza. Ebből aztán semmi nem történik, hiszen egyszerűen nem tudják megvárni, hogy majd valamikor évek múltán Washingtonba él. Nem lesz belőle nagy tudós, de ismert gyűjtővé válik. A másik ambíciója pedig az, hogy Magyarországon szerezzen hírnevet, ezért arra kéri a Smithsonian-t, hogy az általa gyűjtött másodpéldányokat, azokat juttassa el a Nemzeti Múzeumnak, ez meg is történik. Kb. Másfél évet tölt Kaliforniába, ott is úgy érzi, hogy kimeríti a gyűjtési lehetőségeket, és akkor már sikerül elérnie megint csak az összeköttetései révén, hogy kiléphessen az amerikai hadseregből azzal, hogy elvállal egy másik megbízatást, mégpedig egy úgynevezett árapályvizsgáló állomásnak a kezelését. És elvállalja, hogy ide elmegy a Szent Lukács fokra, és 28 hónapot tölt, ha jól számolom, 1859 áprilisától 61 augusztusáig ezen a bizonyos Szent Lukács fokon. És emellett 60 ládányi anyagot küldött a Smithsonian számára, 92 ezer példányt és 290 új fajt fedezett fel itt a Szent Lukács fokon, tehát a teljesítménye az egészen döbbenetes. Még egy tevékenysége van, 1862-ben hazatér Magyarországra, és akkor ő szeretne hazajönni, ekkor kap amnestiát, hazajön forradalmárként, ünneplik, hatalmas nagy bálokat adnak a tiszteletére, tényleg óriási respektje van, mint a hazatér szabadságharcosnak, egy dolgot nem kap meg, állást. Nem tud jövedelemhez jutni, és ezért aztán kényszerűségből visszatér az Egyesült Államokba, ahol megint csak a Fort Riley-ból ismert orvos siet a segítségére, és az apusa révén szerez neki egy állást, mégpedig az Egyesült Államoknak lesz a konzulja Mexikóban, Manzanillo-ban. És egészen 62. decemberétől 64. márciusáig itt él, egy diplomáciai baklövést követel, és ezért fél év után elbocsátja a külügyminisztérium, de annyira elkötelezett gyűjtő, hogy még évig ott marad, hogy befejezze teljes mértékben azt, amit tervezett, azokat a gyűjtéseket, a saját pénzéből finanszírozva és küldve az anyagokat Washingtonba. Na hát ez az amerikai tevékenysége, illetve még röviden kitérnék erre a bizonyos, biztos, aki nevével találkozott, az ismeri az Old Shatterhand sztorit. Az a mítosz, legenda, toposz, hogy Carmine mintázta volna Old Shatterhandet. A lényeg az, hogy 1959-ben Német Imre nevű szerző ír egy regényt, aminek az a című, hogy a Bíbor tenger partján, ebben leírt tényeket, és hát még ez kiszínezi, ez egy ifjúsági regény, tehát kiszínezi fikcióval. Ebbe szerepelnek ugye azok a hasonló vonások, hogy vasútépítésen dolgozik, hogy nyelvtanár, hogy zongoratanár, amiket ugye önmagáról állított, mindaz, ami Carmine-nak a Old Shatterhand alakjában is szerepel. Erről születik egy kelet-német fordítás erről a könyvről 1963-ban, és egy újságíró felkapja a sztorit, és ő írja le azt 1968-ban, hogy hát akkor valószínűleg Carmine egyik forrása lehetett, plusz az ő könyve, egyik könyve német kivonatban is megjelenik még 1860-as években, tehát azt lehet mondani, hogy hát akár ismerhette volna Carmine a könyvét, és akkor abból meríthetett volna. Van Radebeulban egy Carmine múzeum, és megvan Carmine-nak a könyvtára, és ott kiderült, hogy ez a könyv német kivonatban nem szerepel, tehát ő nem ismert ezt a könyvet, hanem ebből a magyar regényből és a kelet-német fordításból kerekedett ki ez a toposz, és született meg ez a mítosz. De aztán még egy csavar következett ezek után. 1994-ben Gödöllőn villamos vezeték ásása közben előkerült egy puska. Semmi biztosat nem lehet tudni a történetéről. Az gyanítható, hogy az unokája 1919-ben a románok erdélyi bevonulásakor átjött Magyarországra, és ha talán igaz, akkor ott telepedett le, és valahogy ennek következtében kerülhetett aztán a földbe ez a puska, de egyébként semmi továbbit nem tudunk róla, de minden esetre ez is tovább táplálja ezt a mítoszt, hogy Carmine mintázta Old Shatterhandet, de ahogy mondom, ennek semmilyen alapja nincsen.
Az a baj, hogy a tudósok nem hisznek a mítoszokban. Mi azért reméljük, vagy legalábbis én még bízom abban, hogy egyszer kiderül, hogy valóban róla mintázta Carmine Old Shatterhand alakját, de ki is volt ő, hozta Isten?
Dicsértessék a Jézus Krisztus, Makó Balázs vagyok Tokajból. Szántusz Jánosról van szó.
Így van, Szántusz Jánosról van szó. És ha már itt kicsit közbeszúrhatom, akkor elmondom, hogy ezen a puskán, amit Gödöllön találtak, egy név szerepel belegravírozva, méghozzá John Xanthusnak a neve, tehát Xanthus János angolul, és kísértetiesen hasonlít a Henry féle karabéra, amibe nagyon sok töltény fért, ami abban az időben igazán újdonságnak számíthatott. Tulajdonképpen a Winchesterek is ilyen több lövetű, alul felhúzós fegyverek, ha jól tudom. Tessék még valamit hozzátenni a hallottakhoz, ha valami hiányzott volna belőle.
Semmi, tulajdonképpen semmi. Az az érdekes, hogy néhány nappal ezelőtt olvastam éppen a Wikipédián Xanthus János életéről, és korábban is olvastam arról a feltételezésről, hogy netán ő lenne Kálmály Olseterhengye.
Egyébként én is olvastam egy beszámolót erről, hogy magyarok meglátogatták a Kármány Múzeumot, és ahogy fölvetették ott a teremőröknek ezt a lehetséges verziót, rögtön csak a torkuknak nem ugrottak. Annyira szerintem tere lehet már ott minden teremőr hócipője a magyar látogatók neféle feltételezéseivel, tehát ők tagadják. De hát úgy néz ki, hogy a magyarok is tagadjuk ezt az azonosságot, vagy
én
nem is értem, miért kéne bárkitől engedélyt kéne, hiszen nem a nevét használta föl, nem Xanthusnak hívják, hanem Charlie-nak.
Igen.
Old Shatterhandet civil nevén, vagy ki tudja, vagy Karl-nak, mint Karl Mayt, hiszen azt tudjuk, hogy Old Shatterhand Németországból származott.
Igen.
Na, ne is annyira róla beszéljünk, mint inkább Xanthus Jánosról, aki 200 éve született, és nem vagyok teljesen biztos benne, de bizonytalan sem, hogy a Győri Múzeum vajon még az ő nevét őrzi-e, vagy már Rómer Flórisét vette fel. Nemrégiben elhatároztam, hogy elmegyek és megnézem a Henry féle karabét, ami ott van kiállítva. Föl is hívtam a múzeumot, de azt mondták, hogy ne fáradjak, ha csak ezért mennék, mert jelenleg ez a karabé nem látható. És volt itt egy kis rászorulás, bár én szerintem Gyarmati János helyre tette ezt az állatkerti elsőség dolgot, hogy ki volt az első igazgatója, mert ugye az első igazgató lelépett azelőtt, mielőtt az állatkert megnyílt volna, és ő volt a Leopold Fitzinger, egyébként kiváló természettudós, és utána töltötte be Xanthus János az igazgatói tisztet. Egészen addig, amíg el nem ment. A Távol-Keletre, Malázia, Borneo, stb. Szigetekre gyűjteni. És onnan hozta haza azt a néprajzi anyagot, amellyel megalapozta a Néprajzi Múzeum gyűjteményét. És nagyon érdekes, hogy amíg Amerikában volt, és millió számra küldte haza a rovarokattól kezdve az emlősökig, a bölényig az állatokat, addig néprajzi tárgyat talán összesen csak 10-et, ha begyűjtött, akkor még ezekre annyira nem figyelt. De később ő a bécsi világkiállításon, ha jól tudom, ő rendezte be a magyar néprajzi pavilont, tehát már ebben időközben nagy jártasságra tett szert. Nagyon nehéz döntésre állítom, hiszen következményekkel jár. A Szívújságot tetszik választani, vagy a Képmás magazint. Az egyik az öné, és a másik pedig az előző hallgatónké lesz.
Én a Képmás magazint választom.
Nagy szeretettel adjuk önnek postára, és akkor első játékosunk a Szív magazinnal gyarapodott.
Minden
köszönöm szépen önnek is, minden jót, szép napot kívánok önnek is, minden kedves hallgatónknak, és megköszönöm a zenei szerkesztést Bartók Beátának, a technikai lebonyolítást pedig Kvasinger Jenőnek. Ne feledjék, hogy 16-án csütörtökön egésznapos szentségimádás lesz, illetve 18 órakor kezdődik az a szentségimádás a Ciszter templomban, amelyre szeretettel várják az érdeklődőket, az adorálni vágyókat. Ezt az Árpádházi Szent Erzsébet Ciszterci Rózsa Füzércsoport szervezi, tehát csütörtökön 18 órától itt Egerben, a Ciszter templomban. Tikovics Ernőt hallották.